Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Van a zaj, nincs ígyszer a végén, ha battog a Spalding. Minden nap élmény, blokkok és zsákok. Na gyere, megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs ígyszer a végén, ha battog a Spalding. Minden nap élmény, blokkok és zsákok. Na gyere, megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Jó, szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rap City Keleten-nyugaton podcast. A mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek, és boldog szülinapot kívánunk kevés hölgy hallgatóink egyikének, Livinek, akinek tegnap volt a szülinapja, így itt is utólag is boldog szülinapot neki.
Boldog szülinapot, és még ráadásul egy nyertesünk is van. Nem volt könnyű a nyereményjáték. Ugye az első, akit bejelentettek éjfél után, hogy szerződést kapott, az nem más volt, mint DeAndre Jordan. És érthető módon erre senki nem tippelt. Úgyhogy végül a Bradley Beal tippelők közül néztem meg, hogy ki volt a leggyorsabb, és ez egy olyan valaki, aki már szerepelt itt nálunk az adásban, meghívtuk, mint szakértő vendéget, Bóné Gergő, övé lesz ez a bizonyos Scottie Pippen könyv, úgyhogy gratulálunk, Gergő, és majd, hogyha jössz legközelebb valamikor szakérteni adásba, esetleg egy következő overreactionre, vagy a nyáron, akkor majd lehet, hogy addig már el is tudtad olvasni ezt a könyvet, akkor arról is mesélhetsz. Még egyszer gratulálunk neked, és köszi, hogy részt vettél a játékban. És most hát nem játszanak az NBA csapatok, vagy bizonyos szempontból mégis, ezt fogjuk kideríteni, mert hogy rengeteg igazolás, pletyka, és egy-két blockbuster is, vagy legalábbis egy blockbuster is lement, mióta legutóbb beszéltünk Zolival, akkor is volt egy segítségünk, most is van, ez pedig nem más, mint Szemi Szemenkei Balázs. Szia!
Sziasztok! Nagyon gondolkoztam, hogy egy meglepetéssel készülök nektek, de nem bírtam összehozni technikailag, mint Tim Kennedy akartam megszólalni, hogy hello dear viewer listeners, surprise, surprise, de aztán nem vitt rá a lélek, hogy összeszedjem magam, pedig egy ilyen first lett volna a podcastek történelmében. Megmondom őszintén, el vagyok havazva, mint az állat, úgyhogy ennél kicsit több felkészülésre lett volna szükség, de minden esetre köszönöm szépen a meghívást, örülök, hogy itt lehetek, mint mindig.
Én is örülök, Szemi, hogy elfogadtad a meghívást, és a behavazódásodnak az egyik oka én vagyok, ugye, csinálunk egy közös projektet párhuzamosan, és hát én sajnos a migrénem az elmúlt napokban kicsit hátráltatott, azért később tudtam átküldeni ezt a bizonyos anyagot, de most már elvileg innentől kezdve kicsit simább lesz a történet. Az az igazság, hogy amíg a Durant dominó le nem dől, addig még szerintem várhatunk és remélhetünk nagy dolgokat itt, aztán meglátjuk, hogy ez milyen gyorsan dől el.
Igen, de így nagyon vicces, amikor Szemi, alapvetően te ugye úgy határoztad meg magad, és ezért is ennél a három csapatnál kértük általában nyáron a segítségedet, hogy ugye alapvetően a Minnesotának és a Netsnek drukkolsz, meg a Portlandot is szereted. Jól foglaltam össze?
Nagyon jól foglaltad össze, most én bele lehet képzelni magatokat a helyembe, hogy kb. Milyen ideg állapotban vagyok.
Na de akkor mindenképpen én azt gondolom, hogy kezdjük a Rudy Gobert cserével. Ez az a nagyon nagy vonalú csere, ami megtörtént azóta, amivel kapcsolatban rengeteg reakció érkezett szinte a világ NBA közösségének minden tájékáról, és akkor kezdjük talán a tényekkel. Rudy Gobert a Minnesota Timberwolveshoz kerül, és az ellenértékben ugyan benne van Malik Beasley is, aki azért mégiscsak egy olyan játékos, akit pályára tudsz küldeni, egy teljesen tisztességes rotációs játékos, de ami ez emellett van, az az igazán durva. 4 darab first round pick, amiből csak az utolsó védett, az ugyan top, az is csak top 5. Ezen kívül még egy first swap jog, ez 26-ra egyébként, tehát 23, 25, 27 és a 29-es a védett, 26-os az egy cserejog, akkor mondjuk így eddig 4,5 first-öt adott föl a Minnesota Rudy Gobertért, aztán az idei első körösüket Kesslert, akkor 5,5-nél járunk, és a 2 évvel ezelőtti elsőkörösöket Vanderbiltet, aki mondjuk úgy, hogy majdnem egy firstnek számolható, tehát akkor mondjuk legyen az is egy fél, ez nagyjából 6 first, és még Malik Beasley. Egészen elképesztő, brutális értéket adtak fel egy olyan játékosért, akiről majd beszélünk, hogy hogy illik, hogy nem, én például egyáltalán nem utálom ezt a fitet, de Rudy Gobert jelenlegi szerződése, tudom, még csak 30 éves, de jelenlegi szerződésénél mindenki, mi is azt prognosztizáltuk, hogy ez az utolsó évekre akár szörnyű is lehet, amikor majd 46 milliót keres 33-34 évesen, egy olyan játékos, akinek nem tesz majd jót, hogyha lassul. És nyilván nem az, hogy kisebbet ugrik, vagy ilyesmi, tök mindegy, majdnem feléri a gyűrűt, hanem az, hogy már így is probléma az, hogy a legkisebbek, leggyorsabbak előttől mennyire maradhatott, ez csak rosszabbodni fog. Ez a szerződés egy top 5-ös játékosnál biztonságban lenne, de egy top 15, top 20-as játékosnál kevésbé van biztonságban. Na erre adott a Minnesota egy ilyen hihetetlen csomagot, és akkor személy gyorsan át is dobom neked a szót. Mi volt az első reakciód? Önmagában hogy tetszik a trade?
Az első reakciómat nem akarjátok tudni. Ez szerintem nagyjából az, mint minden normális Minnesota fennek. Ha eljátszottam volna Tim Connellyt, akkor most jönnék azzal a szöveggel, hogy hát de le van szarva ez a sok első körös, először is mindig 30. pick lesz, mert többszörös bajnokok leszünk, ki nem szarja le 30. pickeket. A fizetési stratégiánkba belefér Gobert, oké, hogy szar szerződés is lehet, de szerintünk nem az, és a következő indok pedig az, hogy legalább 2 ajánlatot tudunk a piacon, ami több first round picket tartalmazott érte, és azokat nem picit kellett megütni, hanem nagyon ahhoz, hogy most azonnal és perdöntően el tudjuk hozni Gobert, mert minél többet várt volna a Utah, annál többet adhatott volna a többi csapat. Szóval vannak ilyen indokok is.
Ez az utóbbi, ez teljesen úgy hangzik, mint akit egy ilyen telesopos, aki régen emlékszik arra, hogy volt ilyen jelenség, így berántott, vagy ma egy ilyen marketing csapdába berántottak, tudod, hogy ha van ám másik érdeklődő a lakásra, ez tényleg ilyen volt, utólag például a busz ajánlatáról azt derült ki, hogy Kobe White és Vucevic, és azt hiszem, 1 vagy 2 first, szóval, hogy nem érzem azt, hogy igen, Vucevic mondjuk valamilyen szinten tavaly még 2 first-öt ért, idén mondjuk lejáróként már nem biztos, de nem hiszem azt, hogy ezt megvervén oda kellett adni a franchise egész jövőjét, de mindegy. Szerintem nagyon nehezen magyarázható, főleg ezzel, hogy licit, mert oké, licitálni kellett, de ilyen csomagot Paul George-ért és James Harden-ért adtak. És az a Paul George, az egy top 10-es Paul George volt. Ez a James Harden meg egy top 5-ös James Harden.
A Paul George cserénél én vitatkoznék, hogy Paul George-et és Kawhi Leonardért adták.
Jó, oké.
Mert de hivatalosan ott egy járulékos nyeressége ott volt a képesznek. Harden pedig valóban top 5-ös játékos volt, amikor azt a csomagot adták érte. Egyébként itt a... Hát én a szokásos helyemen a Real GM Future Picks táblázatánál én még nem látom átvezető ezt a cserét, ami nettó hülyeség, vagy hát legalábbis érdekes. De a Spotrack-en, hogy a Transactions oldalon, ahogy nézegettem, ott például a 2023-asra azt írja, hogy top 12 protected, és második körösi alakult. Tehát az az első körös, az...
Top mennyi protected? Bocsánat, nem lehetett érteni.
Top 12.
Ja, top 12, értem, igen.
Top 12, szóval mindegy, valószínűleg az is át fog menni, mert ugye nem leszünk top 12-ben drafton, ha minden jó megy. Én se értem. Tehát ez kurvasok, ugyanakkor olyan játékosok mentek, akik vagy nem voltak annyit használva, tehát relatív pótolhatók, vagy Finch-e kitalált valamit a Connelly, hogy hogyan és milyen rendszerben lehet ezzel a két kurvasokat kereső centerre. Tényleg nem tudok elvonatkoztatni, én ilyen gazdasági figura vagyok, én nem a play-by-play-ből élek, meg a taktikából, meg az X&O-ból. Ez a 463 millió dollár, ami hátra van nekik jelen pillanatban a szerződésben, a 463 millió ok, hogy rohadt jól sikerüljön az egész, és Connelly, ne felejtsük el, hogy nem csak az állását, hanem igazából a saját pénzét is vitte a vására, hiszen résztulajdonos is lett, amikor felkérte a Wolves GM-nek. Szerintem pótolhatóak a játékosok, a pikkeket nem nagyon tudom magyarázni, miért kellett ennyi, maximum tényleg ezzel a a szupershopos vagy telesopos szöveggel, hogy úristen, majd aztán
Megkérdezem Zolit azzal kapcsolatban, hogy nekem is van ebben véleményem, hogy valamennyire azért csak meg lehet határozni egy játékos relatív értékét, nem? És ez azért fontos kérdés, és majd tényleg Szemi veled is térjünk vissza rá, hogy mennyire inflálhatja el a piacot, például Durant piacát az, hogy Rudy Gobertért ennyi draftpicket adtak oda. És ugye ne feledjük el azt se, hogy itt azért van 2027-es védetlen pick is, ami már nem csak a ki tudja, mi történhet kategória, hanem addig ez a csapat bátran széteshet, tehát azért az főleg úgy, hogy Minnesota-ban vagyunk, nem gondolom például, hogy az egy olyan pick, amire még rá lehet mondani könnyedén, hogy hát akkor még úgyis nagyon jók leszünk.
Magával a cserével kapcsolatos két problémát szerintem azonosítottátok. Az egyik nyilvánvalóan az érték, amit azért elég sokan nem értenek. A fitről ugye picit beszéltél, igazából említetted, Gábor, hogy szerinted nem annyira tragikus a fit, szerintem sem annyira tragikus, amennyiben ugye a periméter védekezés jobb lesz körülötte előtte, mint most, amit láthattunk ugye a Jazz-től, aminél garantálta jobb lesz, tehát ez nem kérdés. És a harmadik probléma pedig, hogyha kívülről nézzük ezt az egészet, az pontosan az, hogy milyen játékos Rudy Gobert. És ha visszaemlékeztek, és akik régóta hallgatnak minket, szerintem nálunk is észrevehető lenne az a tendencia, hogy ahogy teltek az évek, nagyon magasról indultunk ugye Rudinál, és egyre lejjebb és lejjebb érkeztünk meg, és ennek nyilvánvaló oka volt, ez pedig ugye a modern NBA, és az, hogy hogyan támadnak a csapatok a play-offban most már, főleg az, hogy ugye nyugaton milyen csapatok vannak, és ezt nyilvánvalóan nem lehet figyelmen kívül hagyni, de szerintem itt találjuk valahol a megoldást, hogy miért adtak fel ennyit Rudy Gobertért, mert nagyon-nagyon megosztó játékos, tehát vannak még mindig GM-ek, akik abszolút a háromszoros ugye évvédőjét látják benne, aki ráadásul azért, például, hogyha a Luka meccsukról beszélünk, fel kellett hoznom Lukát, de egyébként szerintem most legit is, mert ugye most a play-offban is láthattuk, hogy őt speciál egészen jól védi lábbal is, és ki tud menni. Szóval nem reménytelen feltétlenül ez a fit, de alapvetően itt van a kutyálásra, hogy még mindig vannak GM-ek, és még mindig lesznek valószínűleg GM-ek, akik abszolút csak a legjobbat látják Rudy Gobertben, amit hogyha külön nézünk, akkor tényleg sok elsőkörös picket érhet, a legjobb korban van, egy Iron Man a csávó, szinte soha nem sérült. Be tudom magyarázni magamnak, hogy miért ért sokat, azt azért nem lehet, hogy miért ért ennyit.
Tökéletes megfogalmazás, tehát azt a legpozitívabb kicsengés mellett sem lehet megmagyarázni, hogy miért ért ennyit. Ez, még egyszer mondom, ez a Paul George, ez a Kawhi Leonard csomag, és Rudy Gobert védekezését mi abszolút nem értékeltük alá az elmúlt években itt a podcastben, sőt, rendszeresen top 15-ös, top 20-as játékosként beszéltünk róla az All-NBA csapatainkba, nagyrészt mindig bekerült, én még most is őt választottam volna évvédőjének, ha emlékeztek, és ez jól mutatja azt, hogy nem arról van szó, hogy azt kérjük Rudy Gobert-en számon, hogy jobban támadjon. Minnesotában arra úgyis lesznek alkalmas emberek, Edwards és Karl Anthony Towns főként, és nem is ezt félti az ember, hanem azt, hogy például ugye védekezésben ez egy olyan érdekes fit lesz, hogy Karl Anthony Towns kint rohangál a periméteren, mert Rudy Gobert nem fog. De a másik az, hogy ahogy említetted, Rudy Gobert nem teljesen reménytelen switch védő, de ugye általában a Jazz-t abba a limbóba ültették be, hogy akkor most kivisszük az emberedet a sarokba, vagy a festék tetejére, és onnan próbálj meg visszaérni és visszasegíteni, és nem tudott a Jazz dönteni arról, hogy most akkor Gobert érjen vissza, vagy akkor tekintsük ezt tényleg egy olyan védekezésnek, ahol akár switchelünk, tehát akár olyan megoldásokat is megpróbálunk, ahol nem Gobert van a végén a palánk alatt. Mindig azt akarták, hogy ő legyen a palánk alatt, hát most ugyanez lesz a helyzet a Minnesotánál is, tehát ilyen szempontból, playoff védekezés szempontjából nagyon nehéz lenne amellett érvelni, hogy más lesz a helyzet. Ami egyértelmű, hogy igen, periméteren talán jobb védőket tud majd felvonultatni ez a gárda, bár hogyha mondjuk megnézed D'Angelo Russellt, mint egy-egy védőt, mert ugye áradoztunk, hogy milyen jó volt idén besegítő védőként, de nézd meg, mint egy-egy védőt, megnézed Edwardsot, mint egy-egy védőt, és megnézed Karl Anthony Towns-t, akire esetleg még rá is cserélnek egy gyorsabb ball handlert, akkor azért itt is szerintem nagyon komoly aggodalmait támadnak azonnal. Például se támadásban nem érzem azt, hogy ez egy rossz fit lenne, még Karl Anthony Towns, Rudy Gobert pick and roll-t is el tudok képzelni, szerintem látunk majd ilyet. De érdekes megoldások lehetnek, és az alapszakasz védekezés is nagyjából rendben lesz. a playoffban mitől nem lesz, nem áll majd fenn ugyanez a probléma, és csak azt akarom kihangsúlyozni, hogy ez nem Rudy Gobert személye. Szerintem vele lehetne playoff védekezni. Ahogy Zoli is mondta, ha őt nem tragikus védők veszik körül, hanem korrekt védők, akik tudnak rotálni, akik vagy bent tudják tartani Gobert a palánk alatt, vagy ők maguk is tudják valamennyire védeni a gyűrűt, hogyha oda kell bemenni, de ez most ugyanúgy nem valósul majd meg, mint a Utah Jazznél szerintem.
Nekem van egy óriási különbségem, amit megkérdeznék tőletek, hogy a Jazznek volt Gobert mögött bármilyen szinti olyan magasa, mint Towns, aki, hogyha mondjuk Gobert megy ki, és pontosan ezért nem tudták eldönteni, hogy Gobert most kijebb menjen, vagy vissza húzódjon a palánk alá, mert nem volt backup a pályán. Nem volt egy olyan magas a pályán, akit még Gobert, hogyha kicsit kilép a külső támadókra, akkor nem volt egy olyan, aki tudta volna védeni a gyűrűt. Talán az sem egy világverő gyűrűvédő, de hogyha Gobert egy kicsit kijebb ugrál, és ő fog inkább kijebb védekezni, mint Towns, akkor szerintetek ez nem lehet egy óriási különbség a Utah védelmével összehasonlítva? Ez egyik, a másik pedig az, hogy nem biztos, hogy egy-egyben kellenek jobb védők, most már baromira nem egy-egy védekezés van szerintem.
Ezt értem, de a Jazz ellen mégiscsak egy-egyeznek a csapatok, mert a Jazz az ebbe a sémába gyakorlatilag belekergeti az ellenfeleket, mert így lehet őket legjobban támadni, és ez ugye a Gobert köré épülő védekezés.
Ezt én értem, csak hogyha most úgy csinálunk, mintha a Finch teljesen kizárt lenne, hogy mondjuk találjon egy olyan rendszer védekezést, vagy védekező rendszert egészen pontosan, amiben Gobert is, és Towns-t is, és a többieket is, mint rendszervédőket tudná jól használni. Hiszen tudjuk, hogy gyakorlatilag az egyetlen, vagy nem, kettő olyan jó egyéni védő is elment a cserében, Beverly meg mondjuk Vanderbilt személyében, ő mondjuk Beasley se volt olyan nagyon szar egy-egyben, hogy valahogy pótolni kell őket, és ezt szerintem csak sémával fogják tudni pótolni, hiszen egy-egy védőjük nem nagyon maradt. Most Gobert jött, van még egy McDaniels, mondjuk ő nem túl jó védő.
Na, hát de... azért ő nem rossz védő, szerintem. Főleg egy-egyben, szerintem teljesen rendben van.
Jó, oké. De hogy az összes többi emberkéről azt tudjuk, hogy nem egy-egyben jó védő, hanem maximum rendszerben. Tehát
szerintem ugyanaz lesz a válaszom, mint Zolinak, hogy azt el tudom képzelni, hogy ezzel a Giant line-uppal sokkal többet fog zónázni ez a csapat, még a playoffban is, mert ezt muszáj lesz megpróbálni. De azt nagyon nehéz elképzelni, hogy kialakítasz valamilyen olyan besegítő védekezést, amiben az ő relatív lassúságukat nem próbálja meg, vagy nem tudja kihasználni az ellenfél. A zónán kívül az egyetlen, az a nagyon behúzódunk Milwaukee Bucks féle Brook Lopez, Giannis Antetokounmpo védekezés. Én azt gondolom, hogy rendszer szinten e fele kell menni, de ahhoz kell egy Brook Lopez és egy Giannis Antetokounmpo, akik önmagukban kb. Mind a ketten majdnem évvédőjedi esélyesek. Nem biztos, hogy ez Carl Anthony Towns-zal megvalósítható, de hogyha tippelnem kéne, akkor ez meg a zóna az a kettő, amifele el kell, hogy menjen Finch. Zoli, gondolom, benned is hasonló gondolatok keringtek.
Abszolút, és az biztos, hogy nem lesz ez ilyen teljes fail. Tehát, hogy ilyen totál katasztrófa nem fog torkolani ez a dolog, csak... És nyilván itt bennem az is ott volt a szkál, hogy én alapvetően nem építenék ugye Towns köré, és már maximalizáltam volna az értékét valószínűleg egy-két évvel ezelőtt. De ha már ezt az utat választjuk, és ugye megvan a fiatal duónk, ugye fiatal sztár duónk Ant személyében, akiből azért tényleg nagyon sokat nézek ki én is, és ott lehet szerintem a liga 10 legjobb játékosok között mondjuk egy 3 év múlva. Alapvetően értem, és meg tudom magyarázni magamnak, hogy miért kell úgymond ugye win-now módba kapcsolni. De ha már így tettek, én valószínűleg nem ezt az utat választottam volna, nem Rudy Gobertért cserélek, más játékost próbálok keresni, megtörtént ez van. Tehát nyilvánvalóan mi fogjuk ezt folyamatosan értékelni és figyelemmel követni, de nem gondolom azt, hogy igazi contender lehet következő két évben a Wolves ezzel a húzással.
Ezt a csomagot akkor adott fel, hogyha azt gondolod, hogy igazi contender leszel, és ezt is fontos hangsúlyozni, nem gondolom én se, hogy azok lesznek. Illetve felmerült páraknál az is, hogy igen, a GM-ek azért úgy gondolkoznak, hogy ha ez nem jön össze, akkor ezekből a játékosokból kétszer ennyi pikket lehet szerezni, hogyha őket elárusítják. Ez persze rendben van. Tehát nem az van, hogy most akkor elásta véglegesen a franchise jövőjét, de a pikkek nem ugyanazok a pikkek, mint amikor képes vagy rossz lenni és tankolni, mert ha nincsenek nálad a saját pikkjeid, arra nem vagy képes. Nem mindegy, hogy 3 éven át a top 6-ba választasz, vagy amúgy van egy Rahedli pikkem mondjuk 18 és 25 között. Ez tényleg nem mindegy, ez az egyik, amit mindenképpen akartam mondani, a másik pedig, hogy még támadásban meg se vizsgáltuk azt, hogy a Jazz az nem csak egy bizonyos szempontból, hogy Jazz egy naprendszer védekezés volt. Ezt már kint is használják az amerikai szaksajtóban, ugye ott a heliocentriket próbáltuk ilyen naprendszerre lefordítani annó mi itt a keleten-nyugatonban, és mondják, hogy heliocentric defense. Bizony. Oké, rendben, de azt arra se felejtsük meg, hogy a támadás is Rudy Gobert köré volt szervezve, nem Conley meg Mitchell köré. Persze, kellett az, hogy legyen valaki, aki elindítja a pick and roll-t, és azok ők voltak, de Gobert screenjei köré szerveződött az a teljes offense, és ez nagyon jól működött. És ez itt nem fog jól működni. Tehát azt nem tudod egy az egybe áthozni. Se olyan shooterök nincsenek, van egy nagyon jó shootered, oké, Karl Anthony Towns, de tulajdonképpen például Edwards majd pick and roll-ozgat Gobert, azt látjátok magatok előtt, vagy D'Angelo Russell a playoffban pick and roll-ozgat Gobertrel, az ő lassúságával, már nem Gobertével, hanem Russellével. Nagyon nehéz elképzelni, hogy nem kell valamilyen teljesen új szerepben megmutatkozni a Rudy Gobertnek, ahol ő nem a folyamatos screenekkel és gyűrű felé mozgással, futással tud, vagy tud csak operálni, hanem lehet, hogy meg fogjuk nézni majd dunker spotból, lehet, hogy meg fogjuk nézni, hogy hogy tud passzolni. Szerintem ebben látunk majd újdonságot, és ez csak ilyen szakmai érdekességként hozom fel, hogy erre nagyon kíváncsi vagyok.
Két dologra hadd reagáljak. Az egyik az az, hogy a védekezéssel kapcsolatban mondtad, hogy a kollektív lassúságok, és itt hoztam volna ellen például a Kyle Andersont, akit most igazoltak le, de neki még a beceneve is slow-mo, tehát nem tudtam ellenérvelni, úgyhogy kénytelen vagyok meghajolni itt a ti szakmai érveitek előtt. A másik pedig, amit akartam mondani, és a Zoli belém annyira megelőzött, ami nem baj egyébként. Most ki lehet az a csapat a következő néhány évben, amíg itt tényleg winna módban van a Wolves, aki legit contender lehet, mert rengeteg csapatnál, mind nyugaton, mind keleten marha nagy kérdőjeleket látunk, és miért ne lehetne valahogy közéig férkőzni, és hogyha már ott vagy a top 4-ben mondjuk, az egyik főcsoportban, onnan már relatív nem egy nagy lépés, és nagyon nagy idézőjeles, csak meg kell úszni a sérüléseket, és reális esélyed van minimum egy főcsoport döntőre. Persze nem egy főcsoport döntő lesz a cél egy ilyen rosterrel, de azért
de amit a Zoli is, meg én is mondtunk, igen, is. De amit mi mondunk, az az, hogy itt olyan strukturális hiba van, amivel képtelenség döntőig jutni, vagy ott nyerni. Még nem tudom, Zoli, jól értettem, mert te is ezzel érlelkezni.
Én is így gondolom, egy kivétel kitétel van, hogyha Anthony Edwardsból abszolút szupersztár válik, már mondjuk jövőre. Ezzel azért át lehetne hidalni sok mindent, mert ha ő lenne egyértelműen a legjobb játékosa a Wolvesnak, amire szerintem van esély. Én ugye picit Karl Anthony Towns hater vagyok, de Edwardsba egyre inkább látom azt, hogy ő tényleg egy igazi korszakos szupersztár lehet. Ha ez megtörténik, az nyilván azért átér mindent. És itt kicsit visszacsatolva arra is, amit te mondta Gábor, meg ugye a Szemi kérdésére, hogy itt most van egy ilyen elég erős túlreagálás a Warriors-szal kapcsolatban szerintem, és meglepően sokan úgy gondolják, most úgymond visszatért ez a régi íz, amit úgy mindenki szeretett, mindenki úgy beépült az életébe, és akkor valami több felváltotta ezt. De hogy ők mennyire lesznek stabilan jók a következő két-három évben. Van, aki úgy gondolja, hogy a következő 4-3-at nyernek, ugye a Draymond Green ezt már nagy ellennel kijelentette. Én nem látom ezt még most, és valóban úgy gondolom, hogy jelen pillanatban, és ez tényleg furán hangozhatnám, hogy ez a Warriors, ez egy korszakos franchise, és korszakos 7 éve volt, de nem látom a jelenlegi csapatot én se korszakos erejének, amelyik egyértelmű toronymagas esélyes, mint mondjuk az a Chicago Bulls, akihez ugye hasonlítják őket, meg az a San Antonio Spurs, bár inkább még a Bullshoz hasonlítják őket, mert a Spurs azért nem volt minden évben feltétlenül toronymagas esélyes. Most vannak, akik ezt gondolják a jelenlegi Warriors, hogy amíg nem húznak meg esetleg olyan cserét, amire egyébként abszolút képesek, de hogyha valahogy szóvastam ilyen őrült pletyket, hogy Durant akár visszamenne, de ezt egyszerűen nem tudom elképzelni egyik fél szemszögéből sem. Ha csak nem húznak meg valamiért, én egyelőre nem látom ezt, és nem látom azt, hogy a Celtics, akiről majd mindjárt beszélni fogunk, egyértelműen kiemelkedne mondjuk keleten, nincsen jelen pillanatban olyan csapat, akire azt mondanám, és ezt akkor Szemi neked visszadom, hogy oké, egyértelműen ők vannak, és akkor kiemelkednek. Viszont a problémám az, hogy én nem sorolnám a Minnesota Timberwolves feltétlenül azok táborába se, akik mondjuk közvetlenül a legnagyobb esélyesek után jönnek. Hogyha mondjuk a Warriors-t odavesszük, mint a legnagyobb esélyes, a Celtics-t odavesszük, mint a legnagyobb esélyes ugye a két konferenciából, és utánuk jön mondjuk 4-5-6 csapat, én nem feltétlenül sorolnám oda most jelen pillanatban a Wolves-t.
Szerintem is kell még egy lépés, és mindegyik olyan csapatnál, akik ott jönnek utánuk, lásd Phoenix, kérdőjel Ayton körül, lásd Denver, kérdőjel a kollektív egészségük körül, lásd Clippers, kérdőjel a kollektív egészségük körül, stb. Mindegyiknél van egy rohadt nagy kérdőjel, a Minnesota utána is van rohadt nagy kérdőjel. Lehet, hogy nem egy, hanem kettő, és ez különbözteti meg ezektől a másodvonalas, úgymond kontenderektől. De szerintem ezzel egyébként még nem végzett a Wolves, mert jönnek a pletykák arról is, hogy el akarják még cserélni Russellt, és szerintem, hogyha őt elcserélve mondjuk két minőségi játékosért még tudnak valami mélységet és valami balanszt hozni, akkor az egyik kérdőjelet gyakorlatilag kiradírozhatják. És akkor a kérdőjeles kontenderek közé szerintem simán odaérhet már idén.
Elképzelhető. De azért nézzük már meg a Jazz oldaláról is ezt a dolgot. Ez egy zseniális húzás. Tényleg csak jegyezzük meg, hogy Danny Ainge nagyon durván kezdte ám a munkáját, és az is, hogy például Royce O'Neillért, az is egy bohózat volt.
Ha ezt beszúrhatom, már el is rontotta, tehát az én örömömet azon el is rontotta az, hogy bejelentették, hogy Donovan Mitchell köré építkeznek, és megy a ritó.
Ja, oké, de ezt tudod, ezt akkor is bejelentett, ha körbe kérdeztél Mitchell-el kapcsolatban, és nem jó, volt elég jó ajánlat. Csak azt akarom mondani, hogy a Royce O'Neill csere is egy bohózat volt abban a szempontból, hogy 5 perccel azután, hogy Durant cserekérelme kijött, 5 perc azután jelentették be, tehát ők nyilván már korábban tudtak arról, hogy Durantet el kell cserélni, azután 5 perc után jelentették be, hogy Royce O'Neillt megszerezte már, mint a Nets, egy Philadelphia pickert, amit ugye a James Harden cserébe kaptak. Hogy erre a Netsnek mi szüksége volt, amikor tudták, hogy Durant elmegy, azt senki ne kérdezze meg, de hogy Royce O'Neillért így simán kapott egy elsőkörös Danny Ainge. És akkor még ugye számoltam viccesen 6 pikket, de akármennyi is ez, akármennyinek számítjuk, szerintem nagyjából egy ritult is, de egy rebuildet is érdemes így elkezdeni. Rengeteg eszet, hogyha ritulként nézed, rebuildbe pedig akár a következő nagy húzásod is ott lehet ezek között, a draft pikkek között. Nagyon szép értéket kapott Gobertért, és senki nem gondolta volna szerintem, hogy ennyit lehet, úgyhogy azért egy nagy-nagy dicséret Danny Ainge-nek ebből a szempontból.
Én rövid leszek, már ugye benyögtem az én problémámat abszolút, tehát ez csillagos ötös, de itt miért nem tudja felrakni ezt a cseresznyét ugye a tetejére? Ez az én problémám, hogy full rebuild kellene abszolút jazzni. Tehát Donovan Mitchell köré építkezni nincs sokkal több értelme, mint Rudy Gobert köré építkezni.
Ja, teljesen átérzem. Beszéljünk már akkor a Bostonról is, amelyik először is Brogdonért nem kellett, hogy túl nagy árat fizessen. Most itt nyilván Brogdonnak ettől az évtől van egy ilyen 2 éves hosszabbítása, ami beüt. Éppen ezért nem lehetett ugye tavaly cserélni, mert előre hosszabbították meg, majd Szemi kijavít, hogyha valamiben tévedtem itt az elhangzottakban, de nagyjából ugye ez a helyzet. És Brogdont kis tudással, amint lehetett cserélni, elcserélte az Indiana, de egy firstöt kértek lényegében érte. Mert hogy itt ugye még persze elment Nesmith, aki meglepetésre még akár játékos is lehet, és Daniel Theis szerintem kb. Azért ment, hogy meglegyen a szerződés. 2023-as elsőkörösről van szó, még bekerült, bocsánat, Fitz és Juan Morgan is, és Stauskas is valahogy ebbe az üzletbe. Ezek snecik, amikkel kitöltötték ezt a szerződést, hogy meglegyen a csere szabályosan, és a Boston részéről tényleg úgy érzem, hogy ennyit fel kellett adni Brogdonért. Nem ő az irányító, akit megjövendöltek, és eljöjj, és a Bostont egyből sokkal jobbá teszi, mert Brogdon is inkább egy másodlagos irányító. De azért jelentős előrelépés, azt gondolom, és ráadásul egy viszonylag switchable jó védő, annak ellenére, hogy irányító a posztja, úgyhogy ennél jobbat jelenleg a piacon nem tudom, hogy szerezhettek volna, és ráadásul az árértékarány is kiváló, úgyhogy nálam ez egy nagyon-nagyon szép húzás Brad Stevens-től, nem tudom, Szemita, hogy vagy vele.
Teljesen egyetértek, hogyha itt az árakat kell összehasonlítani, árértékben főleg, hogy milyen játékosért, mekkora impactű játékosért, mekkora értéket kellett feladni, szerintem ez egy home run volt abszolút a Bostonnak. Ugyanakkor az Indianát sem mondhatom úgy, szóval, hogy teljesen letolták a gatyát, mert mert mégiscsak kaptak egy fiatal prospektet és egy első köröst is, tehát tulajdonképpen azért
nekik nem kellett Brogdon, és ezt mindenki tudta. Ezt biztos vagyok benne, hogy lejjebb viszi az értékét egy ilyen játékosnak az, hogy draftolsz arra a pozícióra, széttöltöd azt a pozíciót. Az elmúlt másfél évben egyes-kettes posztra érkezett kb. Mindenki, aki Indiánába érkezett.
Igen, de nem tudom, hogy ez egyébként mennyire nyomja le egy-egy játékos árát, mert Kevin Durant árát se fogja lenyomni az a tény, hogy a Netsnek el kéne cserélnie, hiszen cserét kért. A Nets is elmondta, hogy a lehető legjobb csomagot fogják választani, tök mindegy, hogy melyik csapat fogja adni. Jó, Brogdon nem ugyanez a kategória,
igen,
de azért...
Brogdonért nem kezdenek el licitálni.
Brogdonért nem olyan licit kezd el, igen. Lehet, hogy ilyen néhány második körös még leeshetett volna, de lehet, hogy ők mondjuk Nesmith értékelték többre, mint egy adott esetben egy másik offert, tök mindegy.
Bocsánat, csak a Zolit meg akarlak szólítani, mert Gallo is oda került a Bostonhoz, egyik nagy kedvenced. Összességében erősebb rotációja lesz a playoffon a Bostonnak? Például Gallo annak a rotációnak tagja lehet?
Ha volt csapat, ahol el tudtam képzelni Gallot, nyilván spot perceket, tehát ezt hozzá kell tenni, hogy ő 18, maximum, nagyon maximum 20 perc, de lehet inkább 15-18-ra kellene már úgymond őt belőni a következő évben, és ha van csapat, ahol egyébként pályára került, és ahol ki tudják javítani az ő fizikális problémáit, és inkább az abból adódó szakmai, sportszakmai gázokat, amiket ő ugye kreál a pályán szépen most már főleg a play-offban.
Ezt nagyon diplomatikusan fogalmaztad.
Így van, és nyilvánvalóan az elit shooter, ma már nincs meg a falt kiharcoló képessége feltétlenül úgy, sőt, tehát egyértelműen nincs meg úgy, mint régen. Ugye ebbe is annó elit volt a posztján, ebbe a két dologba volt mindig nagyon jó. Most már a játék intelligencia nyilván megmaradt, a passzkészsége, ami szerintem mindig alul értékelt volt, soha nem átlagolt sok asszisztot, de nagyon jó szeme van. Nem rossz, tehát játszhat. Azért 9.-10. ember, tehát nem fog ő minden playoff meccsen játszani, de egyébként jó. Brogdonnal kapcsolatban pedig az a lényeg, ugye, és ezt mindig mindenki elmondja, hogy ő egy ragyogó játékos, ilyen borderline all-star szint, pontosan azokat a dolgokat tudja, amikre a Celticsnek szüksége van, csak egy kétlábon járó kérdőjel, egy kétlábon járó kockázat. Ha bejön, akkor bejön, ha nem jön be, akkor nyilván nem jön be, és pontosan tudjuk, hogyha bejön, akkor miért fog bejönni, pedig nem jön be, akkor miért. Tehát nem lesznek a problémák, hogy nem illik bele a rendszerbe, vagy nem tud jól teljesíteni, ha egészséges. Nála az a kérdés, hogy vagy egészséges, vagy nem, és ha egészséges, akkor be fog jönni, és jobb csapat lett a Celtics. Egyértelmű toronymagas, kiemelkedő contender-e keleten ma lehet, de még várni kell, hogy mi történik. Nem vagyok abban biztos, hogy például, hogyha most egy teljesen egészséges Clippers mellé tesszünk, akkor én a Celticset választanám, és abban sem vagyok biztos, hogy a Suns ellenében őket választanám. Tehát
hát mondjuk főleg keletről mondjunk, akkor már inkább
kérdéseket. Nyilván, tehát kelet oké, ez jogos, és ezt hozzá is tettem, azt mondom, hogyha most keletről kell mondani, akkor őket mondom egyértelműen.
Ja, én nem, én a Bucks-t. Csak azért, hogy én ott sem őket mondom egyértelműen.
Igen, igazad van, nálam top 2-es tírben külön vannak most őket.
Igen, ezt így el lehet mondani rád is az én részemről is, de igen, keletről kell kijutni a döntőbe. Én azt gondolom, hogy nagyon igazad van, amikor azt mondod, hogy Gallinari, ha van olyan csapat, ahova beilleszthető, akkor ez az. Majd meglátjuk, hogy Brogdon mennyit áll rendelkezésre. Meglátjuk, hogyha ő neki csak egy 25 perces játékosnak kell lenni, és nem kell mondjuk egy prime time irányítónak, aki mondjuk 34-35-öket játszik akár, akkor például jobban bírja a teste ezt az egész sztorit, ami eddig, tehát őról simán kijelenthetjük, hogy sérülékeny. Itt ez nem valami elzsinkszelés, hanem az eddigi tapasztalataink alapján bizony ezt mondhatjuk. Úgyhogy ezeket a kockázatokat bevállalta a Celtics, nagyon jól tette. Ez a csapat szerintem erősödött. Nem is gondolom elcserélhetetlennek egyik szerződéssel, amit kötöttek. Ugye Gallinarival, nem tudom, évi 6-7 millióról van szó. Brogdon szerződése meg most is látszik, hogy elcserélhető volt. Most menne lenne az legközelebb. Viszont volt egy játékos, akiért nagyon-nagyon hasonló értéket adtak fel. Ez pedig Kevin Huerter volt, aki szintén hasonló helyzetben volt, mint Brogdon, hogy kicsit túltelítődött Atlantában az 1-2-3-as poszt, és igazából ezért kellett elcserélni, viszont az a pikk, ami itt ment, az engem kifejezetten érdekelne adott esetben, tehát szerintem ez egy nagyon jó pikk, igaz, hogy nem ment egy Naismith-szerű fiatal sem, hanem ugye 3&D wingek, tehát ugye a Sacramento Kings cserélt Kevin Huerterért, Justin Holiday, Mo Harkless és egy olyan future first volt az ára Huerternek, ami lateri, tehát top 14-es védettségben van 2024-ben, top 12 2025-ben, és top 10 2026-ban. Hogyha végig tankolja valahogy ezt a részt a Sacramento, és egyszer sem megy át a pick, akkor hát nem tudom, mit teszek meg, de szerintem tök jó esély van rá, hogy ezek éppen hogy átmenjenek, ami ugye a legjobb esetőség, hogy mondjuk a top 12 védett úgy megy át, hogy 14. picket kapsz. Szóval szerintem ez egy elég korrekt elsőkörös, és mivel te nagyon kedveled Huertert, Zoli, ezért abban se vagyok biztos, hogy az Atlanta részéről ennek ellenére is jó cserének tartod, de nagyon kíváncsi vagyok rá. És ne haragudj, Szemi, hogy megint Zolit szólítom most először, de a Huerter szám miatt kénytelen vagyok.
Ez tipikusan az a csere nálam, ahol mindkét oldal szempontjait értem, és azt gondolom, hogy mindkét oldal meg is nyerhető még ezt a cserét. Tehát itt én ebben a szempontból nem tudok állást foglalni. Valóban nagy Huerter fan vagyok. Az biztos, hogy kell egy olyan játékos a Kingsbe, mint ő, és arra leszek nagyon kíváncsi, hogy Murray, az újoncuk, milyen instant teljesítményt tud nyújtani, mert ugye ott a kezdőt ezt teljesen át kalibrálják azzal, ugye, hogy Barnes megy majd vissza az eredeti kis csatár posztjára, és az a rotációjuk, ami most van, nekem az nagyon tetszene, és még azt is bevállalnám adott esetben, hogy ha összeállnak, akkor playoff lehet belőle, de nyilvánvalóan ugye tudjuk, hogy nyugaton lesznek, és az borzasztó nehéz. Úgyhogy összességében nem tudom ezt még így kimondani, de nagyon érdekes lesz szemmel lekövetni, hogy mit tudnak csinálni.
Igen, nem tudok bízni ilyen szempontból a Kingsben, de hát majd meglátjuk. Szemi, hogyha összehasonlítjuk a két említett cserét, Malcolm Brogdon szerintem mindannyian jobb játékosnak tartjuk, mint Kevin Huertert. Akkor azért ilyen szempontból furcsa, hogy ez nagyjából ugyanolyan értéken történt meg.
Igen is, meg nem is. A Celticsnek nem az a fiatal típusú játékos kellett, mint Huerter, a Kingsnek meg igen. Tehát a hasonlóság itt a két cserében, hogy mindegyiket ment elsőkörös, és hogy mindegyik nagyon jó fit lesz az új csapatában, az nálam itt kb. Kiismerül, mert egyébként a különbségek lesznek a fontosak, hogy miért az adott játékosért cserélt az adott csapat, és miért pont azt adta fel, amit feladott. Itt a fiatal helyett még ugye Justin Holiday és Maurice Harkless volt még az ellenérték, tehát nem volt Nesmith típusú fiatal, ezt ki is emeltétek. Szerintem Justin Holiday hát ilyen Huerter light tud lenni, talán kicsit jobb védekezéssel az Atlantában.
Érted, mondjuk Nesmithből, hogyha válik egy, nem a mostani leharcolt Mohawk lesz, de mondjuk a jó Mohawk lesz válik belőle, vagy amit Justin Holiday tud, akkor szerintem mindenki nagyjából boldog lesz. Pedig nyilván ő többet vártak tőle eredetileg, de hát most a jelen állapot szerint, hogyha egy ilyen korrekt 3&D játékos, aki talán mondjuk a playoff késői szakaszában már nem lesz annyira hatékony, de ugye a szezon nagy részében igen, hát összefoglalva, ha idáig kiérni Smith, akkor annak már örülni kell az eddig látottak alapján.
Igen, és itt ez ugyanaz a fajta különbség, ami az adott szituációból felmerült, hiszen egy Smith-t a Boston nem tudott volna használni, az Indiana viszont boldogan meg fogja adni neki azt a lehetőséget, amit egyébként tényleg nem tudott volna megkapni a Celticsben. Ugyanakkor Justin Holiday meg az Atlantának sokkal inkább kell, mint bármelyik cserélhető státuszú fiatal a Kingsből, mert ugye ott cserélhető státuszok nem nagyon vannak, csak cserélhetetlen. Már úgy értem, hogy a Kings ragaszkodik hozzájuk. A
igen.
Ahogy szerintem Justin Holiday személyében pedig a lehető legjobb olyan értéket kapta még meg az Atlanta, akit akár használni tud, mint Huerter Light, vagy akár lejáró szerződik, azt hiszem neki van egy 6 milliós lejárója, vagy akár tovább tud cserélni, hogyha éppen olyanja van. Tehát még mindig értéket lehet belőle csinálni. A Harp lesz meg egy teljesen snezi bedobós játékos volt. Tehát ez
igen, ő már nem az a Hark lesz, így van. Van még egy ilyen összehasonlításom, és akkor tartom is nálad a szót, Szemi. Először is 60 millió dollár 4 év, Mitchell Robinson. Ugye, majd én erről lehet, hogy még amikor visszatérünk beszélek, de nekem ez nyilván a legfurcsább azért, mert a Zoli és általam is nagyra tartott Hartensteint előtte igazolták le, és azt gondoltuk, hogy esetleg akkor ő most végre kezdeni fog, ugye a Clippers padjáról hozott olyan teljesítményt, hogy konkrétan ilyen top 20-as, 30-as védőként emlegették őt az egész ligában, és nem csak pár újságíró, sokan felfigyeltek rá. Azért Mitchell Robinsont egy jó pénzzel visszahozza a New York, erre rá jött az a hír, hogy 4 évre 70, tehát csak egy icipicit több millióért egyezett meg Jusuf Nurkiccsal a hosszabbításról a Portland Trail Blazers. És hogy tényleg csak arra akarom, de lehet erre majd te felhívod a figyelmünket, Szemi, hogy a különböző helyzetekben két olyan játékos kötött hasonló szerződést, aki teljesen más típusú egymástól, de azért mind a kettőnél vannak kérdőjelek, de azért valahogy csak nem reális az a különbség, az a kis különbség, hogy Nurkic csak 70 milliót kap 4 évre, miközben Mitchell Robinson 60-at.
Fú, Nurkicnél nem tudom, hogy van-e nagyobb csapdajátékos egyébként a ligában.
Bőven van, azért fel tudok sorolni bármikor.
Jó, oké, a Portland keretében egyértelműen ő az, aki össze is fogja a védekezést, meg nem is, megbízható is támadásban, meg annyira mégse. Tud mindent, de egyik képessége sem elit, és igazából az egyik legfontosabb képesség a pályámaradás, az az utóbbi években egyre problémásabb. Én ezt a 70 milliót, ezt olyan összegnek látom, ami az ő korában, az ő egészségi státuszában, ebben a szerepben, ebben a csapatban igazából magyarázható.
Hát az biztos, hogy ez egy cserélhető szerződés lesz, igen, hogyha egy fél szezonja is jól sikerül.
Így van, ráadásul Drew Eubanks is visszaigazolásra került, aki viszont egy teljesen legit backup, úgyhogy szerintem ő abszolút szintén egy jó biztosítás Nurkic mögé. Robinson az egyik olyan csapdajátékos számomra, aki még talán Nurkicnál is inkább az. Nem tudom, ő fejben hol van.
Az a baj Nurkic, megmondom nektek, mi a baj, hogy minden 30., 40. vagy 50. meccsen lehoz egy olyan meccset, mint hogyha egy ilyen, nem tudom, az a soha nem látott Sabonis és Hakeem Olajuwon keresztezése lenne.
Igen.
És amikor látod ezeket a meccseket, akkor egyszerűen meggyőzöm magad arról, hogy ráadásul tudjuk a játékos, hogy fejben voltak problémák, na majd én leszek az a GM, majd én leszek az edző, aki ezt összerakja. Még mindig relatíve fiatal, és akkor nekem lesz hirtelen egy top 5-ös centerem a ligában. Ez a baj Nurkicsa.
Igen. Mitchell Robinsonnál viszont ebbe azért nem tudod magad beleringatni. Most az a baj, hogy úgy, az egész úgy jön le, hogy Mitchell Robinson nem kedvelem, pedig én speciál kedvelem, és azt gondolom, hogy amikor éppen egészséges tud maradni egy kicsit több, mint 2 hónapig, akkor hirtelen egy nagyon jó kis mozgékony rimprotektort látunk, tehát valahol azt is értem, és ő még mindig relatíve fiatal, valahol értem azt a hosszabbítást is. Azért furcsa, mondom egy kicsit, mert Hartensteint leigazolták ezek szerint a padra, hát egy 6. ember pénzéért, vagy egy 7. ember pénzéért. Persze Mitchell Robinson korlapjára pillantva lehet, hogy logikus ott egy kicsit többet befektetni a New Yorknak, hiszen olyan játékos kell, aki akár mondjuk egy olyan 30 meccsen is kezdeni is tud akár, mert ugye Mitchell Robinsonnál több, mint valószínű, hogy előfordulnak majd kiadások, szóval ez is nyilván egy szempont. A kedvenc igazolásom, szerintem eddig az egész off-seasonből az a Denver Nuggets, aki megszerezték Bruce Brown-t a Brooklynból. Függetlenül attól, hogy elég nagy Bruce Brown rajongó vagyok, kétségtelenül. Nagyon szeretem az ő playmakingét, szeretem az ő Draymond Green szerepkörét. Azt is fontos elmondani vele kapcsolatban, hogy ha már el kellett küldeni két playmakert, ugye KCP-ért, Bruce Brown legalább ennyiben, hogy a perimeterről kreál, vagy az, hogy egyáltalán egy jól passzoló játékos, és a mellette kiálló védő maradt, azt nem azt mondom, hogy pótolni tudja majd Morrisékat, de valamilyen Will Barton pótléknak ő nem lesz rossz. Viszont cserébe, ha ő fent van úgy, amikor Jokic nincs fent, akkor én azt gondolom, hogy a cseresorba is hozhat majd némi olyan playmakinget, amire nagyon nagy szüksége lesz a csapatnak, mert Bruce Bannál nem szabad wingként gondolkozni, ő tulajdonképpen egy 4-es. És tulajdonképpen egy olyan típusú 4-es, mint Draymond Green, persze nem annyira jó, de egy olyan típusú 4-es. Szerintem tök nagyot húzott vele a Denver. Én nagyon, nagyon látom ezt a fitet, és mivel Jokic tud dobni is, ezért Bruce Brown majd akár a dunker spotból, vagy kicsit beljebbről is operálhat, még Jokic mellett is.
Kösz, hogy kiemelted az ő elhappalását a másik kedvenc csapatomból, igen, értékelem. Tökre egyetértek egyébként, a Denvernek egy Bruce Brown típusú játékosa óriási szüksége volt. Kicsit ilyen Morris és Barton keverék nekem képességekre, és az, hogy azt mondod, hogy 4-es, én elmentem volna odáig, hogy cserecenter spotról még gyakorlatilag egy minimális minimális különbséggel hasonló stílusban tud osztogatni majd mind Jokic, ezt értsétek úgy, ahogy kell.
Persze, te típusra, értjük, hogy típusra beszélsz.
Szóval, hogy egy osztogatós és cserecenter, és szóval nekem borzasztóan tetszik ez az igazolás, teljesen egyetértek. Az külön fáj, hogy a Nets engedte el, nem egészen értem, hogy miért. Sikerült, ennyit tudtak volna ők is adni. Mindegy, majd kiderül, hogy hogyan pótolják.
Zoli, hogy tetszik a Denver off-season-je eddig?
Nekem nagyon. Pont ilyen típusú játékosokra volt szükségük, mint KCP és Brown. Nyilvánvalóan az egyértelmű, az egészségükkel kapcsolatos problémákon kívül ez volt a másik egyértelmű dolog, és ezzel ugye érdemben lehetett is valamit csinálni, és csináltak is. Hogyha, és nyilván ez egy nagyon nagy ha, egészségesek tudnak maradni, akkor én bármit kinézek ebben a Nuggets korból most, nagyon-nagyon erős és kifejezetten playoff, most már mondhatom, hogy playoff tapasztalt, és még mindig nem öreg, sőt, kifejezetten fiatal rájátszás ott fogjuk jön össze, ahol minden megvan igazából ahhoz, ami szerintem kell, hát mondjuk egy erős konferencia döntőz, azt még azért látni kell, hogy KCP tud-e úgy játszani, mint a 20-as futás alatt a Lakersben, és hogy Brown tud esetleg, mert ugye fiatal még Brown, tud esetleg még ő is egy kicsit fejlődni. MPG tud-e fejlődni. Murray lehet-e olyan, mint amilyen a Bubble-ben volt. Ha ezekre mind-mind igen lenne a válasz, akkor én a legit contender kategóriába raknám a Nuggets-et. Egyértelműen például a másik kedvenc csapatom a Mavericks fölé.
Hát az alapszakaszban minden esetre ott lehet, hogy kifejezetten esélyes lehet, ha így minden összejön a Denver arra, hogy évekig top 2-ben legyen. Tehát például nagyon-nagyon jó alapszakasz csapatnak tűnik számomra a Denver már most. Ez is egyfajta előrelépés, de nyilván annyi még itt a kérdőjeles tényező, főleg a két maxos sérült el, hogy nagyon nehéz jósolgatni. Viszont amit lehetett, azt kihoznak ebből a... vagy amit lehet, azt kihozzák ebből az off-seasonből eddig, és ez egy vezetőségnek a dolga. Van egy kellemetlen téma, és szeretném, hogyha röviden reagálnátok, de ha nem akartok, akkor nem kell. Csak azért a Miles Bridges ügy az sokkal durvább, mint elsőre látszott, ugye fényképek kerültek ki arról, hogy a felesége hogy nézett ki. Ha csak nem valami óriási ótvarnagy átverés részei vagyunk, ahol a felesége megverette magát mással, hogy azt lefotózza, vagy nem tudom. Kénytelenek vagyunk azt mondani, hogy Miles Bridges bizony hogy lehet ezt finoman megfogalmazni? Komoly problémákkal küzd azzal kapcsolatban, hogy egy állat?
Nem bántóan okos, ahogy a Marci mondaná.
Hát az lehet, de most okos vagy nem okos, minden esetre valószínűleg terrorizálta a családját és verte a feleségét. Hogyha ez hitelt érdemlően beigazolódik, akkor szerintem a ligának őt el kell tiltania.
Tehát nem. Egy évre legalább. Ugye NFL-ben van precedens mostanában hasonlóra egy év. Én is azt tudom, hogy egy év. Ugye, hogy rendszeresen verte őket, tök mindegy. Ha ez volt az első eset, akkor is egy év. Nyilván nekünk erről beszélni se kéne, de külföldi fórumokon is, és biztos azért van itthon is, hogyha például lehet, hogy egyébként pont a csoportban nem, tehát nem kell azért feltétlenül a legdrasztikusabb hangnemet használnom. Itthon én még most nem láttam kifejezetten áldozathibáztató kommentet, de kint nagyon sok van ugye Amerikában, és hogy jaj, hogy biztos, hogy ez, hogy biztos megcsinálta, ki nem szólja le, bocsánat, hogy mi történt. Ja. Tehát, hogyha a csapattal éppen orgiát tartott, mikor hazament, csapattársaival, más csapattársaival, akkor sem. Ez nem kérdés. És nem azért, mert hogy nő, meg nem nő. Ezen lépjünk már túl. Tehát, hogyha nem tudom, a bátyát verte volna agyon, vagy valami, ugyanúgy egy évre tiltanám el. Tehát igen. Nyilván valóan rá kell, tehát értem, hogy emocionálisan miért, főleg akinek ugye van gyereke, és aki házasságban él, persze van még egy extra emocionális töltetés, de senkivel nem csinálsz ilyet, tehát ugyanúgy el kellene tiltani, bárkivel teszi ezt, ha gyerekkel, feleségével, férfi családtagjával.
Főleg, hogyha megnézed, hogy Bridges mekkora darab ember. Persze, tehát ott persze. Már tényleg mindegy lenne, hogy egy átlag férfi vagy egy átlag nő elvele szemben tudja, képes terrorizálni fizikailag is.
Igen, így van. Számomra nem feltétlenül probléma, hogyha mondjuk kapsz pszichológiai segítséget később az NBA-től, mert ilyenkor hajlamosak vagyunk tényleg az állatot látni benne, de hogy hogyan alakult ki az állat benne, az azért sokszor egy összetett dolog, tehát simán elképzelhető, hogy őt verték gyerekkorában.
Hogyne.
Nem ismerem a hátterét, hogy nem tudom, gettóba jött abszolút, ugye amerikai játékosoknál ez azért elég sűrűn előfordul, hogy rossz helyről, rossz környékről jönnek, sokan már nem tudom, tizenéves korukra több halálesetet látnak, családjukból több embert már megöltek addigra. Tehát az a része érthető, hogyha traumatikus előzmények vannak, miért jött ez ki, de ettől függetlenül még a ligának lépnie kell, és utána, hogyha letöltötte azt a büntetését, ami legyen egy év, legyen nem tudom, fél év, azért minimum szerintem kéne, hogy legyen, és nyilvánvalóan a szerződését azt ugye tudjátok, mit csinált vele most, az bukó, tehát ő saját maga, hogyha az tragikus mi volt, tehát nézzük a dolgoknak, szerencsére nem végződött halálesetet, de így is az elég tragikus, hát ő saját zsebéből mennyi pénzt vett ki most hihetetlen, tehát hogy még ebben a szempontból is egy idióta, hogy duplán teszi tönkre az életét, és amint letöltött azt a büntetést, én abszolút amellett vagyok, hogy segítsen az NBA, és próbáljuk meg rehabilitálni ezt az embert, ne tiltsuk el örökre, én ebben nem feltétlenül hiszek. Nyilván lennének olyan esetek, amikre azt mondanám, hogy persze örökre tiltsuk el. Ez még nem feltétlenül az, de töltse le ezt a minimum egy éves büntetését, és azt akarom látni tőle, hogy beszéljen erről, hogy miért lett ő ez az ember, miért történt ez, ami történt, és hogy miket szeretne ő tenni, hogy egy teljesen más emberi váljon.
Igen, hogy hogyan jön neki ebből, vagy szóval egyetértek, tök jó lenne ezt hallani, ahhoz, hogy higgyek benne, hogy esetleg érdemel egy második esélyt, mert én sem vagyok ilyen, nem vagyok halálbüntetés párti típus, hogyha így megfogalmazhatom. Egyébként halálbüntetés párti sem vagyok, de nem is vagyok az, aki csak a drasztikus büntetésekben hisz, én is hiszek abban, hogy lehet rehabilitálni valakit, aki esetleg egész elképesztő traumákon megy át, de akkor sem hagyhatott figyelmen kívül azt a terrort, amiben vélhetően, egyelőre csak ezt tudom mondani, de majdnem a valószínűent is ki tudnám mondani, a családját tartotta. Szemi, erre is nyugodtan reagálj, de a szerződés helyzetre is. Szerinted gyakorlatilag azzal számolhatunk, hogy Miles Bridges semmilyen szerződést nem kap most, és majd, amikor készen áll, akkor talán?
Hát erre a részére nem tudok mit mondani. Mindjárt összeszedem a gondolataimat, amíg beszélek. A családon belüli erőszakról annyit akartam mondani, hogy nem vagyok olyan enyhe ebben a tekintetben, mint ti. Én sem vagyok halálbüntetés párti, meg ez messze nem az a kategória, de majdnem. Számomra az elképzelhetetlen. Tehát az, hogy bármelyik családtagodat úgy megütöd, és többször egymás után is megvered, hogy így néz ki, ahogy a feleség a képeken.
Ugye,
ez számomra
tor,
olyan szinten...
Bocs, törött orr, törött csukló, beszakadt dobhártya, izomszakadások, ez volt, amit igen. A felesége felsorolt.
Monoklikromán is beszélünk, stb. Szóval nekem ez teljesen elképzelhetetlen, és én ilyen körömletépés és egyéb mindenféle középkori finomságokkal tudnék erre reagálni. Az egy évet az eltításként azt még kevésnek is gondolnám, ez az első reakcióm erre. A második reakcióm, és nem áldozott hibáztatni akarok, hanem arra rávilágítani, hogy valójában még csak az egyik oldalt hallottuk, és mindenképpen meghallgatnám a másik oldalt, hogy mi az Isten történt, mert ilyen pillanatban nem tudunk biztosat. És a saját életemben is volt már olyan, tehát nekem is volt már olyan lépésem, hogy túl hamar ítélkeztem, és túl hamar gondoltam át vagy bét, mielőtt még meghallgattam volna mindenkit, aki érintett lett volna egy adott ügyben, és igazából ebből tanulva próbálok mindig erre figyelni, hogy ha átmond és B-t mond, akkor mind a kettő hangozzon el. Nekem ennyi ebben a dologban még a hozzáfűzni valóm, de...
Figyelj, azt tudja, hogy Bridgesnek a verzióját valamilyen formában hallani fogjuk. Ebben 100%-ig biztos lehetsz, mert az ügynöke, ő maga, aki még a karrierjéért dolgozik, az sajnos az is elképzelhető, hogy csak kamuból, de az is elképzelhető, hogy valóban valamilyen nyilatkozatot ezzel kapcsolatban kifogadni, de nem akarják ezt az egészet veszni, mert ugye az első, az, hogy mindenkinek a szemében, beleértve a médiát, beleértve a többi GM-et, többi csapatot, egy megvetendő ember helyzetébe kerültél. És persze, ugye ez az, ami gyakorlatilag emiatt ér véget a karriered. Nem feltétlenül a törvény kezés, és nem feltétlenül az NBA büntetése miatt ér véget valójában a karriered, és ezért erre több példát is láttunk már.
Pontosan. A percepció, hogy te egy olyan ember vagy, amilyen. Tehát amikor elég megvádolni valakit azzal, hogy valamit csinált, és a teljes közvelemény szembe megy, ott nem lehet a közvéleménnyel szemben menve mégiscsak szerződtetni, mert hogy mégiscsak jó játék, hogy erre nincs példa, és pont. Igen, baromi nehéz a helyzet, én biztos, hogy meghallgatnám. Egyébként tök érdekes, hogy minél tovább vannak csöndben Bridges oldalon, annál inkább felmerül bennem a kérdés, hogy na most akkor ezt a sztorit volt ennyi idő kitalálni. Tehát rohadt kíváncsi leszek tényleg, hogy mit mondanak. Nem alapban úgy állok neki, hogy hazudni fognak fűnek fának mindenről, de nagyon szkeptikus vagyok. Marha érdekes lesz, hogy mit mondanak, meg főleg, hogy mikor mondanak. Nem akarom előre azt mondani, hogy hazudni fognak, mint a vízfolyás, de veletek egyetértve én abszolút úgy állok ehhez az egészhez, hogy igenis, ha bűnös, akkor kapjon olyan eltiltást, amilyet megérdemel, és nem vagyok egyáltalán semmilyen szinten megengedő egy ilyen témában, mint a családon belüli erőszak.
Yep, ugye nem olyan régen egy Riddler számot is hallhattatok, körülbelül fél éve az egyik podcast végén, amit direkt ezzel a témával kapcsolatban raktam be, és előtte bemondtam a telefonszámot is. Ezek nem véletlenek, nekem is szívügyem ez a téma, és az a baj, hogy azon kívül, hogy beszélünk róla, mi nem sokat tudunk tenni. Jó példával természetesen elő tudunk járni a saját családjainkban, de ez talán minden normális ember elvárja minden normális embertől, de ennek az egész problémakörnek a legfőbb olyan dimenziója, ami miatt ez igazán létezhet, az az, hogy titokban marad. Tehát nem jönnek elő azok, akik ténylegesen áldozatok. És amikor előjön egy kevésbé áldozat, tehát hogy ha már nem említettük eddig meg a Johnny Deppert ebben a podcastben, akkor most is csak nagyon röviden szeretném megtenni. Csak annyi, hogy ez jót is tesz valahol, hogy van egy ilyen Johnny Depper, ahol kiderül, hogy a nő az, aki terrorizálja a másikat, de közben meg rosszat is tesz, mert akkor meg ugye kevésbé mernek majd esetleg előrelépni ezek az áldozatok, és Magyarországon ezt nem is gondolnánk, hogy mennyire komoly probléma. Szóval erre muszáj időről időre felhívni szerintem a figyelmet.
És ezt nagyon jól teszitek, és egyébként azt szeretném még ehhez hozzátenni, hogy szerintem azért sem lépnek előre az áldozatok, és emelik fel a hangjukat, mert nem is biztos, hogy ők tudják, hogy áldozatok. Mert lehet, hogy ez a viselkedés teljesen normális, lehet, már nem feltétlen verekedésre gondolok családon belül, de annyiféleképpen lehet bántani a másikat szóban is, tettben is, és a szóbeli bántalmazás az szerintem annyira háttérben szorult az idők során.
Igen. Hogy... Sőt, ugye ezt családon belül valahogy nem is igazán jegyezzük, miközben most a bullyingot az iskolán belül, azt már elkezdtük ezt a jelenséget elemezgetni, és családon belül sokkal kevésbé. Valószínűleg ide is el fog jutni majd a társadalom, és hogy senki ne azt gondolja, hogy itt most valami voki, nem abba az irányba akarnék én se elmenni, hogy hiperpíszi legyen mindenki mindenkivel. Tehát nyilván emögött nem ez van, de ezek egyébként meg olyan súlyos problémák, függetlenül attól, hogy mi píszi és mi nem, ami évszázadokig meghúzódott a társadalmunkban, anélkül, hogy beszéltünk volna róla. Szóval van egy pár olyan új vonulata annak, hogy tárjuk fel ezeket a problémákat, ami nagyon-nagyon hasznos. Ezt akarom mondani, és ezek közé tartozik.
Beszéljünk róla, és tudatosítsuk az emberekben, hogy van lehetőség beszélni róla, ennyi.
Ha bármilyen hozzáfűzni valód lenne még ez, Zoli, akkor nagyon szívesen veszem, de még legeslegutolsó témának szerettem volna bedobni Dante DiVincenzo leigazolását és a Golden State Warriors igazából gyengülését ebben az off-seasonben.
Szerintem beszéljünk Dante-ról, nagyon-nagyon szépen összefoglaltátok a lényeget. Nyilván erről lehetne külön adás is, de nem ez a mi profilunk. Azt gondolom, hogy így is, ami belefért egy kosárlabda podcast kereteibe, és aminek talán bele is kell férnie egy ilyen sajnálatos ügy kapcsán, azt úgymond megtettük, és gyakorlatilag ez kötelességünk is volt. Az is kötelességünk, hogy Dante-ról beszéljünk. Ez is egy nagyon jó igazolás véleményem szerint, és ami igaz a Brogdon történetre, az itt is igaz, hogyha tudjuk azt, hogy egészséges lesz, akkor azt is tudjuk, hogy nagyon jó fit lesz, és a 8-9-es playoff rotációjuknak a tagja.
Igen, de azért Dante DiVincenzo-tól olyan igazán jó játékot már elég rég láttunk, úgyhogy némi kockázat van, de nem sok, 2 évre 9,3 millió dollár. Ez Dante DiVincenzo ára, úgyhogy ez egy olyan igazolás, amit szerintem igenis be lehetett vállalni. Nem tudom, tehát valahol hasonlít ez nekem a Lakers féle Lonnie Walker igazoláshoz, hogy abban a csávóban is van még valami, ami rohadtul nem jött ki belőle, csak közben az is lehet, hogy soha nem is fog. Lonnie Walker nagyon érdekes, hogy ő például egy sokkal rosszabb védő, mint azt gondolnánk. Ha megnézi az ember a tracking statokat, ami ugye mutatja, hogy vele szembe hogy dobnak, vagy az advanced statokat, amik egy számban próbálják összefoglalni a védekezés hatékonyságát, akkor általában szép nagy mínuszokat fog látni. Dante DiVincenzo például védekezésben nem egy mínuszos játékos. Ő inkább támadásban az, de kétségtelen, hogy a Golden State Warriorsnak, főleg a távozó Payton után azokon a posztokon védekezésben kellett erősödnie, úgyhogy én is nagyon adom ezt az igazolást, és igazából nem hiszem, hogy Gary Payton és Otto Porter hiányát olyan egykönnyen tudja pótolni a Golden State, de azért mindent elkövet, és ne feledkezzünk meg ugye Moodyról és Kumingáról, akinek így kénytelenek lesznek nagyobb szerepet adni, szerintem ennek a szurkolóik még valahol örülni is fognak. Akkor Zionnal kapcsolatban kérdeznélek titeket, mert az én tudomásom szerint még a pontos részletek nem jöttek ki, hogy hány meccset kell lejátszani ahhoz, hogy évente megkapja, csak azt tudjuk, hogy ez bele van foglalva a szerződésébe. Szóval csak így kérdezem, hogy ebben azért lehet, hogy várnunk kellene, mert nem mindegy, hogy mondjuk 25 meccset kell lejátszania, vagy pedig nem tudom én 50-et. De azt tudjuk, hogy ez egy Embiid-féle szerződés, úgyhogy én ilyen szempontból teljesen korrektnek látom Zionnak, meg kellett adni egy maxot, és úgy kellett megadni, hogy abban legyenek ilyen biztosítékok, hogy kellő számú meccset játszon le. És Szemi, te csináltad volna ez bárhogy máshogy, mert a franchise nem szórakozhatja el a legnagyobb értékét akkor sem, hogyha az kockázatos és sérülékeny.
Az, hogy én mit csináltam volna, hát 2 éve elcseréltem volna, de igen, tehát most ebben a szent pillanatban ezt meg kellett adni, ezt a szerződést, méghozzá minden olyan szöveggel, ami benne van valószínűleg. Tényleg nem tudjuk még a védelmet a New Orleans szempontjából, hogy milyen sérülés esetére, milyen meccszámmal, milyen garanciákat tartalmaz. Az Embiid szerződés, amit egyébként jóval kevesebb lejátszott meccs után aláírt Embiid, egy jó támpont lehet, hogy valami hasonlót fogunk látni, de aminek mindenképpen benne kellett még lenni, mert nem lehet ez Zionnal megcsinálni, hogy nincsen benne, az a típusú hosszabbítás, ez a designated rookie hosszabbítás, ami megadja arra is a lehetőséget, hogy ha most robbant, és All-NBA lesz, akkor nem a sapka 25%-áról, hanem a 30%-áról induljon, és ráadásul 5 éves előre. És egyébként itt van egy
érdekes
még egy záróles gondolat, igen, amit érdemes lenne majd kitárgyalnunk még.
Most nyugodtan, mondd el.
Ja jó, oké. Tehát ez a designated story, hogy...
Ugye Durant kapcsán volt ez érdekes, hogy Durantért, mivel ott van már egy designated-del hosszabbított rookie, aki a második nagy szerződését, vagy bocsánat, az első nagy, de összességében a második szerződését tölti, Ben Simmons, hogy még egy ilyet nem lehet odavinni. És
cserébe.
Nagyjából tudtuk, hogy kik azok, de az egyik ilyen érdekes kérdés a Siakam volt, és elkezdtek nyomozni az adminok.
Igen, igazából ott akartam elindulni, hogy mitől lehet designated, vagy miért gondoljuk arról egy játékosra, hogy designated. És itt az adminok nyomozása alapján a Mészáros Peti például magával Larry Kuhn-nal, a kinti CBA atyával tudott kapcsolatot teremteni, a Maja Gyuri pedig Erik Pinkusszal, aki szintén egy elég komoly és elismert gazdasági agytrözt a témában, hogy mi az Istenért van az, hogy Siakamot például senki nem tekinti designatednek, illetve nagyon sok helyről ez jött vissza, hogy ő nem designated, és a mi agyunkban eddig élő feltételek között a domináns az az volt, hogy 25%-nál többet kaphat, hiszen ez volt a legnagyobb különbség.
Tehát hogy azzal, hogy te kijelölöd, hogy ő lesz a designated rookie, amikor lejár a 4 év, és az ő hosszabbítása az neked úgymond különleges, azzal a 30% maxra is lehetősége nyílik ennek a játékosnak, igen.
Igen, igen, jogosultál válik 25%-osnál magasabb, akár 30%-os maximumra. Igen, ám, csak itt volt egy olyan szöveg a szabály megfogalmazásában, hogy tehát 2 feltételnek kell még ezen felül teljesülni, az egyik az, hogy előre kell megadni ezt a hosszabbítást, tehát nem már lejárt szerződésű és korlátozott szabadügynök státuszú emberkének, például Brandon Ingram, aki azért nem kaphatott ilyet, mert már éppen lejárt a szerződése. Uh-huh. A másik ilyen kitétel pedig az, hogy 5 éves hosszabbításnak kell lenni. Tehát abban a pillanatban, amikor meghosszabbítják a játékost, még van hátra egy újoncéve, és ahhoz még 5-öt kell hozzácsapni ahhoz, hogy designatednek számítson. És Siakamnak csak 4+ éve lett.
Bizony.
Ezért Hiába kvalifikált a 30%-os maxra, amit meg is kapott.
Meg is kapott, így van.
Neki csak plusz 4 éve van, ezért nem számít designatednek, ezért elcserélhető.
Vagyis Brandon Ingram és Pascal Siakam is úgyis oda cserélhető a Netshez, hogy Simmons nem kell elboltolni. Ez, ami nagyon fontos, és így is nagyon szépen köszönjük egyébként a két említett úrnak, Meyer Gyuninak és Mészáros Petinek ezt a nyomozást, mert ez egészen extra volt. De ilyen szempontból is egy picit, és Zolihoz visszafordulnék, fura a Zion szerződés, nem, Zoli? Most csak azért kérdezem, mert mi van akkor, hogyha Zionnal relatíve olcsón, tehát nyilván Zion-t be kell dobni, de mi van, ha vele mondjuk relatíve olcsón megszerezhető lett volna Kevin Durant? Mert így, hogy most megcsináltad a hosszabbítást, és leámenezted, így most már nem az. Mert ez egy előre meglévő hosszabbítás, emiatt most ő nem lesz cserélhető, vagy hát nagyon nehezen.
Itt azért bejátszik az is, hogy annál a csapatnál van, ahol ugye ledraftolták, és egyszerűen ezen a ponton nem lehet lemondani erről a projektről. Szerintem még egy Kevin Durantért sem. Uh-huh. Nyilván más játékosok más sikereket értek el eddig az NBA-be, de valahol ugyanez van Mavs-nél is és Lukánál is. Tehát, hogy Lukát se dobnád be senkiért, Jokicért se, Jannisért se ezen a ponton, mint ahogy nyilván a Bucks se dobnád be Jannis Lukáért, illetve a Denver Jokicot. Tehát vannak ilyen játékosok azért, akik státuszban, és nyilván, hogyha te draftoltad le őket, akkor ez ilyen még inkább ráteszel egy lapáttal. És Zion nyilván nem olyan játékos, nem olyan szintű játékos, mint ezek a srácok, akiket felsoroltunk, de ebben a státuszban van. És a potenciált tekintve azért bele tudom magyarázni, hogy hasonló kaliber lehet egykoron, nyilván főleg támadásban. Emocionális, gazdasági, üzleti, sportszakmai érdekek is szóltak amellett, ugye, hogy őt meg kell hosszabbítani, és meg kell neki adni ezt a szerződést. Amiben, hogyha belekerültek valóban ezek az NBA-t kitételek, akkor az nagyon szuper szerintem a Pels szempontjából, és úgymond teljesen érthető, hogy miért csináltak, miért kellett ezt csinálniuk, és szerintem ez igazából a még kockázat szempontjából is azért rendben van ez a szerződés, hogyha Zion nem dől ki úgy, hogy valami tényleg nagyon súlyos sérülés, ahi lesz, vagy keresztszalag szakadás, akkor ő azért masszívan értékért lesz cserélhetőnk a következő években is, akkor is, hogyha nem tudja a full max potenciált beteljesíteni, mert ugye All-Star szintet már láttunk tőle, aztán volt is All-Star, ugye?
Igen.
Gyakorlatilag már azon a szinten van, az a padlója úgymond neki. Az más kérdés, hogy mennyire könnyű vagy nehéz köré csapatot építeni, valószínűleg nem lesz egyszerű, de ezek a szempontok most nem feltétlenül játszottak, és szerintem érthető, hogy miért nem játszottak.
Igen, szerintem is érthető. Meglátjuk azt, hogy például Brandon Ingram és a töménytelen pikk, ami ugye náluk van a Lakers-től, és azok nagyon durván jó pikkek lehetnek. Tehát ha belegondolsz abba, hogy most 8. volt a Lakers hátulról, ott elképesztően értékes pikkek vannak, hogy ez vajon elég lesz-e. Na Nesznek is drukkolsz egy kicsit, Szemi, szerinted mi lesz ennek a vége?
Durán csere lesz a vége, de hogy most nyáron, vagy néhány hónap múlva, amikor több játékost lehet cserélni, akik most írták alá a szerződésüket, azt nem tudom megmondani. Én amit szeretnék látni addig, az kettő dolog. Kyrie Irving elpaterolása gyakorlatilag bármiért, hogyha ez Westbrook...
Ha ez Westbrook, ezt meg akartam kérdezni. Mert így mind a kettő lejár most ebben a formájában, tehát akkor...
De ha Irvinget és mondjuk a fizetések miatt még Joe Harris-t össze kell csomagolni, és Westbrookot meg mondjuk két first-et átvenni, akkor én azt mondom, hogy oké, okay, uh-huh. Most, ma, tegnap.
Igen.
Csinálni kell. A másik pedig az, hogy Ben Simmons lépjen pályára, bassza meg, és mutassa meg, hogy képes még játszani, mert jelen állapotában szerintem cserélhetetlen, és ez köti meg a Durant trédet többek között. Tehát, hogyha Simmons játszik, bebizonyítja, hogy nem két fa bal lába lett, meg két fa bal keze kihagyása alatt, és leginkább a fa fejét lehetne lecserélni, akkor ha már nem kell értéket adni mellé, és el lehet boltolni, akkor én elboltolnám, és hogyha emiatt nyílna meg az út egy Durant cserém előtt, akkor én ezt a hármat akkor köszön szépen, de akkor menjenek. Az, hogy mi lesz, szerintem Simmons marad, Irving megy, Durant meg valamikor megy, és egyébként pont az előbbiek miatt lehet, hogy a Siakam csomagot érezném a befutónak, mert ott a Siakam mellé a Toronto még tud annyi és olyan értéket adni, amilyen a Netsnek akár jó is lehet. Ugye, amit szintén már említettél, a Nets nem teheti meg azt, hogy átmegy tankba, szimplán, mert a következő öt draftja nem a saját kezében van, hanem a Houston kezében, akik egyébként nagy szeretettel várják a következő Jaylen Brown-t és Jason Tatumot, a már náluk levő Jalen Green-nel, meg a többiek, meg Bankeroval, meg Sengünnel, szóval így köszi. A következő Boston Houstonba fog épülni a jelen állás szerint, de hát remélem, hogy ez annyira nem lesz súlyos.
Még ha a Bankerot át is kell magunkban mentálisan Jabari Smith-szé változtatni, de értettük, igen, ez a Houston, ez nem járt rosszul ezzel a cserével.
Igen, igen, az igazság, hogy itt a mock draftok, a mock draft adás és a valóság itt annyira megkavart.
Igen, nem szóval könnyű már.
Nagyon vicces, hogy a mock draft adásokra sokszor jobban emlékszem, mint a valóságra később.
Mármint egy ideig, de aztán azért már a valóság átveszi az uralmat, legalábbis nálam általában így van. Zoli, van-e még bármi, amit szerinted most beszéljünk meg, vagy hagyjuk most akkor már a következő adásra?
Én szerintem a lényegesebbeket ugye átbeszéltük. Friss hír, ugye a legfrissebb, hogy Dragic nem a Mavs-be ment, majd erről is beszéltünk legközelebb. Itt
jó, ezt hagyjuk látom, meg, igazad van.
Mondjuk, igen.
De hogy miért? Úristen, na jó. Lesz mit mondanom. Szemenkei Balázs, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál ma velünk.
Hálás vagyok a hívásért, boldog voltam, hogy jöttem, köszönöm szépen.
Én is köszönöm, hogy itt volt a szem, szia-szia.
És hát közelebb, majd nyáron a Minnesota kapcsán majd találkozhatunk újra Szemivel. Zoli, mi pedig akkor hát várjuk, hogy eldőljön a Durant dominó, de talán még egy ilyen záró gondolatnak azt mondjuk el, hogy elképzelhető, hogy ez még jó ideig nem dől el, és akkor az a pár free agent, aki most emiatt vár ki, például TJ Warren, biztos vagyok benne, hogy emiatt vár ki az aláírással, az lehet, hogy nem lesz annyira türelmes, hogy még két hetet várjon. Nem tudom, ebben egyetértesz-e?
Egyet abszolút, nem fognak a végtelenségig válni KD-re. Ha ledől ez a domény, akkor ledől, de ugye enni kell, a család asztalára oda kell rakni a kenyeret, úgyhogy nem fog mindenki rávárni.
Lehet, hogy a következő podcastben már az ő ezeknek a kiváró free agenteknek az igazolását is át tudjuk beszélni, és hát addig is, Zoli, köszönöm szépen, hogy ma is itt voltál.
Örülök, hogy itt lehettem. Szia Gábor, sziasztok!
Kedves hallgatók, a kövi podcastet azért is érdemes hallgatni, főleg Patreon támogatóinknak, mert már sorsolunk, és még egyszer gratulálunk a könyv nyerteseknek, valamint nagyon szépen köszönjük, hogyha támogattok minket Patreonon. Érkezünk nagy valószínűséggel péntek szombat tájékán. Minden jót, sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.